Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Rihár vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Vietnámmal folytatjuk a mai világszámot. Beszéltem már arról, hogy az utóbbi időben bizony nagyon sokat változott Vietnám, tehát aki most ide látogat, az vélhetően azt látja majd, hogy kellemesebben, jobban el lehet tölteni az időt, sokat fejlődött Vietnám, a turistákat jobban kiszolgálják, bár azért még mindig a szocializmus lájtos kiadását próbálják meg építgetni. Az egyik idézőjeles turista látványosság az például az egykori vietnámi amerikai háborúnak a maradványa, mégpedig az az alagút, ahol a föld alatt a vietkongok, az amerikaiak mögé kerültek általában, és a nagyon-nagyon vékony kis alagutakba be is lehet menni. Ugye vannak ilyen nagyobb alagutak, abba minden turista bemehet, és a vállalkozó kedvéért pedig az igazi vékony, alig 80 centis kis alagutakba is bemehetnek. Hát én vállalkozó kedvű voltam, és be is szorultam az alig 80 centis résbe, a csípőn fennakadt, és nem tudtam se fel, se le mozdulni, úgyhogy először megbántam, hogy hallgattam a vietnámi kísérőmre, mert azt mondta, hogy láthatóan rátermett fickó vagyok, és érdemes megpróbálni az eredeti bejáratot, ahol a vietkongok is közlekedtek a háború idején. Ez egy apró rés az erdő közepén, az avar takarásában, és egy kistermetű ázsiai gyorsan befér rajta. Végül átpréseltem magam, és szinte beestem az alagút rendszerbe. Egy denevér súrolta a fejemet, aztán több száz métert kúsztam egy csőben, miközben a kísérőm a föld felszínén sétált, és néha lekopogott, hogy ne tévedjek el. Ezeket a föld alatti létesítményeket 1948-ban kezdték el építeni a vietnámiak, még a francia gyarmatosítók elleni harcok miatt. Az amerikaiak hiába írtották ki a dzsungelt, nem fedezték fel a létesítményeket, ugyanis úgy működött a dolog, hogy az amerikaiak bunkerekre ráakadtak, de ezek álbunkerek voltak, pár méterrel a föld alá építették megtévesztésképpen, és azért sikerült mindig a vietkongoknak az amerikaiak mögé kerülniük, meg nyugodtan közlekedni, mert az amerikaiak azt hitték, hogy elfoglalták a bunkereket, holott csak az álbunkereket foglalták el, és az igazi bunkerek jóval mélyebben a föld alatt voltak, ahol kórház, parancsnoki szoba, iskola, minden volt a mélyben. Amikor megkérdeztem a kísérőmet, hogy miért mutatják meg most ezeket az igazi és igazán mélyen lévő bunkereket és a turistáknak meg a vendégeknek, akkor sejtelmesen megsúgta, hogy most már ennél sokkal komolyabbak vannak. A vietnámiak egyébként megőrizték a régi harckocsik maradványait is, és a repülőgépek roncsait is megnézhetik az érdeklődők. A csapdákat is megmutatják, ahová beleestek a támadók. Összegyűjtötték a régi bombákat, a lőszereket, halomba rakták, úgyhogy lehet velük fotót készíteni. Kifelé haladva pedig egy szuvenírboltot találunk. A legtöbben az amerikai katonák itt hagyott régi öngyújtóit veszik, meg a kígyó pálinkát, benne a hüllő maradványaival. A harcok helyszíne mellett Ho Chi Minh-nek, a nagy vezérnek és tanítónak az emlékművét találjuk. Körbe a falon meg szocialista-realista munkák láthatóak az amerikai katonák rémtetteivel. Vietnámban a Mekong folyó deltájába is elmehetünk, mi furcsa kis csónakkal indultunk útnak. Úgyhogy tényleg olyan volt az egésznek a hangulata, mint a klasszikus amerikai filmekben. Felhős volt az ég, és folytogatóan füllett a levegő. 30 percnyit csónakáztunk a dzsungelt átszelő természetes csatornákon, majd kikötöttünk egy kis szigeten. 300-an éltek ott, banánt termesztettek és haláztak. Megpróbáltak eladni nekem egy pálmafából készült kis hangszert, és annyira olcsó volt, hogy nem hagyhattam ott. Ennek örömére be is mutatták a használatát, és hogy a látvány még izgalmasabb legyen, oda hívták a turisták szórakoztatására szakosodott helyi énekest és zenésztársait. Olyan volt az egész, mint egy 70-es évekbeli Ki mit tud. Jött az énekeslány, kiállt, meghajolt, majd teljesen mozdulatlanul állva dalolt. Amikor befejezte a produkciót, újból meghajolt, ketten megtapsoltuk, aztán következett a váltótársa. Így énekelgettek felváltva, rendíthetetlenül a sziget közepe felé bámulva. A kulturális élmény után indultunk tovább. Nem sokára újabb sziget következett, újabb meglepetésekkel. Ott ugyanis az ott lakó vietnámiak felajánlották, hogy válasszam ki, mit szeretnék ebédre. Ajánlották az elefánthalat és a friss kígyót. Hát maradtam a halnál. A 40 centis folyami hal igazából nincs köze az elefánthoz, nem elefántból van, hanem az alakja emlékeztet picit az elefántra, persze kell hozzá némi absztrakt gondolkodás, de legalább alaposan megsütötték. Kísérőm segített a finom falatok megfelelő elfogyasztásában. Először a tányérra helyeztük a vékony rizspapírt, majd arra a zöldséget, és aztán rá a hagymát. Ezt követően apró haldarabokat helyeztünk a zöldség tetejére, majd az egészet begöngyöltük, és már lehetett is falatozni a palacsinta-szerűen kinéző finomságot, hiszen volt rizspapír, zöldség, hagyma, elefánthal. Hasonló volt a fogyasztási mód, mint ahogy a pekingi kacsát készítik Kínában. Az elefánt halat kígyó pálinkával illik leöblíteni. Amúgy nem szeretem az alkoholt, de hát ez olyan szörnyű volt, hogy még elképzelni is nehéz. Barátságosan megveregették a vállamat, méltatták a hősiességemet, majd hoztak finom gyümölcsöket. Itt a Mékong deltájában az apró banán nagyon édes, de a többi trópusi gyümölcse sem lehet panasz. Nem csoda egyébként, hiszen alig néhány métert kellett sétálni értük, a vendéglő melletti kertben termett valamennyi, úgyhogy ez nem olyan banán volt, ami a hajón meg a kamionba érik meg, meg a nagyáruháznak a raktárában. A lakoma után következett a helyi attrakció. Egy vékony fiatalember a nyakába vett egy óriási kígyót, majd pár másodpercig simogatta. Aztán felajánlotta, hogy készít egy fotót rólam és a kígyóról, de hát úgy döntöttem, hogy ezt most elmulasztom. Volt már ilyen kígyós képem, elég volt, annyira nem szeretem, amikor ilyen brutális nagy hüllők a nyakam köré tekerőznek. Megnéztem viszont a helyi méhészetet. Kísérőm biztatására alaposan benyomtam a mutatóujjamat a kaptárba, anélkül, hogy egyetlen csípést elszenvedtem volna. Lenyalogattam a friss mézet az ujjamról, és vendéglátó mosolyogva állapította meg, hogy édes az élet. Vietnám egyébként nagyon érdekes abból a szempontból, hogy ugye Amerika és Vietnám között manapság már a turisták nyugodtan mozognak, főképpen ugye Vietnámba mehetnek az amerikaiak, és nagyon-nagyon érdekes az is, hogy azért jönnek el például az egykori vietnámi veteránok, meg a hozzátartozók, meg az ismerősök, hogy megnézzék, hogy milyen volt az egykori harcok idején a dolog. Ez is meglehetősen furcsa. A Mékong folyó ágánál egyébként van diszkóhajó is a turistáknak, és városnézőhajó. A diszkóhajón idefele karácsonyfa díszszerű fények villóznak, mint nálunk a 70-es években, és be lehet szállni, főleg cégek veszik ki egyébként, nem csak a turisták, és a diszkó hajnalig tart, és hát közben amerre elmegy a hajó, ott persze mindenki felébred a környékben élők nagy örömére. Nem véletlen, hogy nehezen bírtak egyébként a helyiekkel, vagy egyáltalán nem bírtak az Egyesült Államok katonái. Rengeteg kis mellékágat találunk itt a Mékong deltában, hatalmas, végtelenek tűnő őserdőt képzeljenek el. És a motoros csónakkal pedig iszonyatos sebességgel lehet jobbra, balra, egyenesen, meg megint jobbra úgy közlekedni, hogy a végén az ember már nem tudja az eseményeket követni, ugyanakkor a helyiek persze tökéletesen tudnak tájékozódni. A Mékong torkolatánál sok-sok ágra szakad a folyó, és apró szigeteket képez, ugye ilyen szigetekről hallhattak eddig is, de van olyan sziget is, ahol a kókuszdió feldolgozásával foglalkozik nagyjából 20-25 ember. Leszedik a kókuszdiót, kifacsarják a levét, a termését is felhasznosítják. A kókusztejet megfőzik, és karamellt készítenek belőle, azt feldarabolják, becsomagolják, ezt mind körülbelül 80 négyzetméternyi helyen, egy kis szigeten. Elképesztően gyorsan és eredményesen, aztán egy kis dzsunkával már tovább is viszik a terméket. Van egy sziget, ahol csak temetkeznek a vietnámiak. Persze azért itt nagyon sok engedély kell, hogy ezt meg lehessen tenni, de hát sok választás nem volt, úgyhogy a pálmafák között a szigeten csinálták meg a síremlékeket. És hát vannak ugye étterem szigetek is, meg bevásárló sziget, ahová a helyiek eljárnak. Ide hordják ugyanis dzsunkával a különböző cikkeket, például a kínai pólókat, pulóvereket, a kínai cipőket, és ezeket aztán megvásárolják a helyi lakosok, meg a többi sziget lakói. Egyfajta bevásárló központként működik ez a sziget. Visszatérve egy kicsit Ho Chi Minh City-be, ahová visszamentünk ugye a Mékong deltájából, nagyjából 8-9 millióan élnek itt, de vannak olyan emberek, akik szerint sokkal többen, nem véletlen a bizonytalanság, ugyanis furcsán terjed a város, egyre csak népesedik, rengetegen akarnak ide beköltözni, meg rengetegen költöznek is be a falvakból, hogy munkát találjanak, hiszen itt aztán lehet dolgozni, mert hogy egyre másra épülnek a kereskedelmi központok, újabb és újabb üzletek jönnek, és hát vannak látnivalók is, például az Operaház, a Nagy Színház, ugye a Hotel Majestic, az Intercontinental, a régi klasszikus hotelépületek. Itt van persze a kormányméltósági, kormányzósági épület is. Ezek általában ilyen neoklasszicista, gyarmatosítás korabeli épületek, ilyeneket képzeljenek el. És egyre több a kávéház, most már van élet az egykori Szajgonban. Hosszú ideig volt, aztán egy kicsit elcsendesedett, most ismét a kávéházakat lehet járni, szépek akár csak egy komolyabb nyugat-európai utcácskában. Nagyon sok ausztrál turista jön egyébként még Vietnámba, és ők is főleg az egykori erődöket, bunkereket nézik meg. Persze azért a hivatalos propaganda elvisz minket a győzelmi emlékművekhez is, úgyhogy akármilyen kísérőt fogadunk, mindenki büszkén mutogatja. az elesett áldozatok felsorolása mellett itt a legnagyobb harcosokat is kiemelik, és hát persze megvannak a helyi hősök is. Ami furcsa, hogy nyertes háború ide vagy oda, megnézik azért a Rambo filmeket, és az amerikai zenék mennek az autókba. Azért az Amerika kultusz itt is szép lassan kialakul. Hölgyeim és uraim, Vietnámról hallottak negyed órában. Köszönöm, hogy ismét a világszám mellett szavaztak, és minket hallgattak. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztőműsorvezető Kis Róbert Riárd. Viszont hallásra!